napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Június utolsó hétfő délutánján 5 óra 10 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugyebár pénteken azzal köszöntöttem önöket, hogy elnézésüket kértem amiatt, hogy csattant, dörgött itt Marosvásárhelyen, hatalmas zivatar szakadt le éppen az adás ideje alatt. Nos, jelen pillanatban is égi áldás van Marosvásárhely felett, igaz, egyelőre nem csattog, de ha előfordul, akkor ismételten szíves elnézésüket kérem, mert hát az adásba is behallatszódhat, ha nagyobb dörgés történik. Bezzeg egy órával ezelőtt még olyan meleg volt, aki kilépett a házból, szinte nem kapott levegőt. És azzal akartam kezdeni ezt a mai műsort bevezetőként, hogy bizonyára a fővárosban, a Kotrocséni palotában is teljes kapacitással működnek a légkondicionáló berendezések, mert hát ugye bár adásunkkal egy időben zajlanak a politikai tárgyalások a pártok képviselői és Klaus Johannis államfő között az új kabinet megalakulásával kapcsolatosan, bizonyára, hogy ott is igencsak trópusi a hőmérséklet a tárgyalások alatt. No, de nem ez a mai műsor központi témája. A történésekről majd a következő napokban ejtünk szót. Ma azt próbáljuk megvizsgálni, illetve jeles vendégünk segítségével áttekinteni, hogy mit is fizetünk mi majd mindnyájan ezért az újabb belpolitikai válságért. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban Lakatos Péter közgazdászt, az Állami Számbevőszék tanácsosát. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Remélem, hogy amit mondani fog tisztelt Lakatos Péter, attól valóban nem fogok beesni az asztal alá, nem annyira fekete az ördög, mint ahogy itt első látásra kinéz, és az információk alapján számítani lehet a jövőt illetően. Úgyhogy a tények tudatában próbáljuk áttekinteni, hogy mi is történt, mi vezetett eddig, és milyen kilátások vannak mind gazdasági, mind pénzügyi szempontból a jövőt illetően. Természetesen, hogy az önök hozzászólását, véleményét is várjuk a témával kapcsolatosan, elérhetőségeinken a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es telefonszámukon, SMS-eket a 0740 274 165-ös számon várunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Menjünk egy picit vissza a múltba. Szűk egy hónappal ezelőtt beszélgettünk mind arról, hogy Románia milyen csodálatosan teljesített gazdasági szempontból az első negyedében. Ugyebár az Európai Unióban a legnagyobb fejlődést mutatta. Úgy tűnt, hogy minden sínen van. A politikusaink, vezető politikusaink a Brüsszelbe látogattak, Párizsba, az Egyesült Államokba, mindenhol, le az összes kalapokkal, hogy hogy fogadták őket. Tisztelt Lakatos Péter, mi lett ebből a rózsásnak tűnő útból, mi vezetett végül is ehhez a kormányválsághoz, illetve a Green Deal kabinet megbuktatásához? Bizonyára, hogy gazdaságilag ön jobban rálát a dolgokra.
Hát, hogy egy meteorológiai hasonlattal érjek, egy hirtelen jött mennydörgésekkel és villámlásokkal kísért nyári zivatar, ami olyan mértékű volt, hogy elmosta a kormányt. Gyakorlatilag minden előzmény nélkül, és egyáltalán a gazdasági megfontolások mellőzésével történt ez a kormány buktatás, amire példa a 27 év alatt nem volt Románia történetében, és tudtommal Európában is egyedülálló, hogy egy politikai koalíció a saját kormányát buktassa meg, bár más országokban létezik az úgynevezett pozitív bizalmatlansági indítvány, amikor miniszterelnököt akarnak cserélni, és akkor jelzik, hogy kit szeretnének oda tenni, és ha megkapják a megfelelő számú szavazatot, akkor azt jelenti, hogy az előző miniszterelnököt a másik váltja fel. De ez Romániában erre nincs előírás, nincs törvényes lehetőség. A Grindiano nem akart lemondani, egyedüli megoldás, amivel véget vetettek ennek a párton belüli áldatlan állapotnak, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtottak be. De mi a gazdasági részével foglalkozunk a dolognak, és ennek a történésnek, amely abszolút váratlan volt, és ahogy ön is mondta, az előzmények jó irányba mutattak, tényleg magas első negyedévi, és utána még az 5 hónapos számok is azt mutatták, hogy kiválóan teljesített a gazdaság. Igaz, hogy hozzátettük már ezelőtt 4 hét, 3,5 héttel is, hogy nagy mértékben a fogyasztás volt a motorja ennek a fejlődésnek, de a fejlődés ütemét senki sem vitatta. Ilyen körülmények között történt a bizalmatlansági indítvány megszavazása, és folyik jelen pillanatban az egyeztetés, bárhogy ott nagyon forró lenne a hangulat, ez két dolog miatt nem hinném, egyrészt mert egy régi épületről van szó vastag falakkal, és persze működik is a légkondicionáló, másrészt meg nem olyan a helyzet, hogy nagyon sok jelölt lenne az ellenzék részéről. Tehát nem várható egy nagyon nagy fordulat jelen pillanatban.
Mindenképpen ki fogom használni azt a helyzetet is, hogy önnek komoly tapasztalata van, nem csak gazdasági téren, hanem politikai téren is, ugyebár képviselő is volt a román parlamentben, nagyon jól rálát arra, ami történik. De mindenek előtt a gazdasági részét vizsgáljuk. Azt rótták fel többek között, és ez volt a fő indok állítólag a Grignano kabinet menesztése kapcsán, elsősorban a miniszterelnök leváltása kapcsán, hogy nem teljesíti elég jó dübörgő ritmusban a kormányprogramot. Valóban így van ez?
Hát ezen sokan vitatkoznak jelen pillanatban is. Annyira ellentmondásos a helyzet, hogy a volt gazdasági minisztert jelölte a PSD-ALDE koalíció miniszterelnöknek egyrészt, másrészt meg az ütem, ahogy a programot megvalósították, vagy megvalósítják, ne beszéljünk múlt időben, lehet, hogy az elvártnál egy kicsit lassúbb, de ez még a gazdaságban konkrét változást nem hozott. Itt a biztosítékot azt csapta ki egyes sajtóorgánumokban, hogy az egyik leváltott miniszter, Florenciano, aki az informatikai tárcát vezette, azt nyilatkozta, hogy ez a válság kihatással van a gazdaságra, és évvégéig 2 milliárd euró lehet az a kár, amit okoz. Most ezzel kapcsolatban, ha megfigyeljük és alaposan elemezzük, amit mondott az illető volt miniszter, aki hát egy kicsit sértődött is, de mondjuk ezt ne vizsgáljuk, és annak se tulajdonítsunk különösen nagy figyelmet, hogy ő matematikai szakon végzett az egyetemen, tehát közgazdászi előképzettsége nincs. Ettől függetlenül két dolgot kell látni. Az egyik, hogy ez az ezelőtt 2-3 héttel indult válság még nem érezhető a gazdaságban, kivéve a lej euró árfolyamot és az ezzel kapcsolatos változásokat, de erre is rögtön kitérek, hanem ahogy ő számol, az teljesen alaptalan, mert ő azt veszi, hogy az első negyed évben milyen mértékű volt az import volumenje, és hogyha azt átszámolja a mai árfolyamon, akkor innen már egyből 20 millió eurós veszteséget számol. Igen, nem? De hát ez akkor az árfolyam még megfelelő volt, és nem lehet visszamenőleg számolni ezt a dolgot. Ami, mint én mondtam, hogy hát az lej és a lej euró árfolyamról két vélemény ütközik. Az egyik azt mondja, hogy a kormányválság miatt csökkent 1,8%-kal a lej értéke az euróhoz képest. Ebben van igazság. Mások pedig azt mondják, és ebben is van igazság, hogy a térség valutáihoz hasonlóan csökkent a lej árfolyama. Nézzük meg a forint, a zloty, a kuna esetét. Tehát arról lenne szó, mondják többen a közgazdászok közül, hogy Európának ebben a részében a tőkebefektetések megtorpantak, és ezt érzékeli a tőzsde is, és innen van az árfolyam romlás. Véleményem szerint mind a két dologban dolog hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaság fejlődése, ha sokáig húzódik ez a válság, bár szerintem ezen a héten már megoldódik, de akkor is lesz egy olyan 3 hetes csúszáskésés, bizonyos mértékben rontja az évvégi kilátásokat, főképpen azért, mert a minisztériumokban megtorpantak a különböző szükséges miniszteri rendeletek elfogadása, illetve uniós projektek beindítása.
Meg hát személycserék is történtek, mert hogy Szöringrind János még a bizalmatlansági indítvány előtt jó néhány államtitkárt menesztett, akikről azt hitte, hogy ugyebár a pártvezetésnek az emberei. Nem tudom, hogy ez mennyiben tesz majd jót, vissza lehet-e őket hozni, ez mindenképpen a jövő zenéje lesz. Azt viszont engedje meg, hogy megjegyezzem, mert ezt saját bőrömön tapasztaltam, és a közember az nem annyira a makrogazdasági változásokat figyeli, hanem azt érzi, ami a saját zsebére megy. A hétvégén magam is tapasztaltam azt, hogy olyan cikkek vásárlása kor, amelyek hónapok óta ugyanazon az áron voltak, a hétvégén 2-3 lejjel többet kellett fizetni ugyanazért. Ez az euró lej árfolyamnak a romlása miatt történhetett meg, így reagált gyorsan a piac, vagy pedig hát enyhén szólva kihasználták a kereskedők azt, hogy ilyen helyzet alakult ki.
Szerintem ez be volt kódolva, és pedig azért, mert igaz, hogy az államelnök még nem hirdette ki az egységes bérezési törvényt, de várható, hogy a minimálbér növelésével a cégeknek bizonyos, hogy úgy mondjam, kisebb lesz a bevételük, tehát már onnan emelik az árakat a gyártóktól kezdve, de ez érvényes a kereskedő cégekre is. Természetesen akik import áruval dolgoznak, azok esetében is logikus a magyarázat, hogy többet kérnek. Itt a turisztikai cégekre is gondolok, például főleg most a következik a szabadságok és külföldi nyaralások ideje. Tehát ez senkinek nem jött jól, ez az 1,8%-os lejromlás, de mondom, az árakba ez is be volt kódolva, ha megnézzük az ezelőtt egy hónapi beszélgetésünket és az akkori jelentéseket, a statisztikai hivatal és főképpen a Nemzeti Bank jelezte előre, hogy év végére az infláció növekedni fog az év elejéhez képest nagyobb mértékben.
Ehhez az esetleges ár emelkedéshez hozzájárult az is, hogy éves összehasonlításban Romániában emelkedett legnagyobb mértékben, mint egy 17,2%-kal az óránkénti munkaerőköltség az Európai Unióban.
Igen, hát ezt próbáltam elmagyarázni, hogy a gyártók is, meg a kereskedők is betervezték ezt a növekedést, mert ez valahol kell jelentkezzen. Természetesen azt akkor is beszéltük, hogy szükség van a bérek felzárkóztatásához, az Európai Unió középszintjéhez, vagy ahhoz közeledjen, mert azért az árak most is hasonlóak, mint az Európai Unió fejlett országaiban, tehát akkor a fizetések is kell növekedjenek. Természetesen nagyon nehéz azt a szintet, még hogyha csak az átlagot veszük az Európai Unióban, utolérni. De minden politikai döntésnek vannak következményei a gazdaságra. Nézzük meg Anglia esetében a Brexit miatt már most fáj a fejük az angoloknak, és Theresa May finoman szólva mellé fogott, amikor előrehozott választásokat kezdeményezett, mert csökkent a pártjának a támogatottsága, és koalícióra kellett lépjen. Tehát a gazdaság előbb-utóbb követi, vagy a gazdaságban jelentkeznek a hibás politikai döntések hatásai.
Ne vegye rossz néven, azt mondom, hogy azért most hagyjuk őket a saját bajukkal, mert hogy Theresa May lemondását is kérték rögtön, valóban öngolt rugott, de ők most megvannak a saját bajukkal, és úgy tűnik, hogy mi is megleszünk a sajátunkkal. Na már most úgy tűnik, hogy stabilizálódik a lei értéke az euróhoz képest az előző heti kilengés után. Ez helyre billentheti a pénzügyi helyzetet, vagy addig azért még kell várni néhány napot, hetet esetleg?
De a pénzügyi helyzet az nem rossz, nem olyan jó irányba halad, mert mondom, a beruházások késnek. A lei euró árfolyam nagyon furcsán változik. Hamar reagál a politikában bekövetkezett viharokra, de nem megy vissza ugyanarra a szintre, ahonnan felnőtt. Tehát ilyen cikcakban történik, de ha meghúzzuk a pontokat összekötő görbét, akkor az emelő tendenciát mutat egész addig, ameddig a beruházási kedv, a külföldi tőke és belföldi tőke beruházási kedve meg nem nő, és nem jelentkeznek ennek hatásai. Tehát nem fog visszamenni, legalábbis véleményem szerint, az év elejé árfolyamra, valamit fog visszamenni, főleg, hogyha az államelnök beleegyezik, és a kijelölt miniszterelnök megkapja a megfelelő szavazatot, és gyorsan megalakul és leteszi az esküt az új kormány. De én ennél fontosabbnak látom azt, hogy bizonyos körök, és most itt kimondottan a bankokról beszélek, aláírtak most egy olyan egyezményt itt Romániában, ami segíthet kis és közepes vállalkozásoknak. Miről van szó? 540 millió euró hitelt hosszú lejáratra adnak a kis és közepes vállalatoknak, ez körülbelül számításom szerint, meg a számítások szerint 3700 kis és közepes vállalatot érint, amelyek esetében befektetések, tehát beruházási kedvet generál. Ezt öt romániai bank írta alá, a Raiffeisen, a Becsere, a Transzilvánia, a Bankpost és a ProCredit Bank, az összeget pedig az európai strukturális alapokból és az Európai Fejlesztési Bankkal közösen biztosítják. Tehát látszik, hogy uniós hozzájárulás is van ebben az összegben, ami mondjuk úgy kis cégek esetében komoly segítségnek számít, mert a források ugyancsak szűkösek, főleg akkor, hogyha a bankok államkötvényt vásárolnak, és nem nagyon törődnek, nem bajlódnak a kis cégek papírjaival.
Érdekes módon, ha már a bankokról esett szó, a jegybank ez esetben, amikor megint felborult a lei euró árfolyama, nem avatkozott be, és ezt határozottan maga a kormányzó is hangoztatta, hogy ezúttal nincs beavatkozás a helyzet helyrebillentése érdekében. Vajon miért?
két dolog miatt. Az egyik, mert nem akarja a kormány, a Nemzeti Bank kormányzója, hogy a Nemzeti Bankot állandóan mankónak használja a politikum, és ez így jó is. Második dolog, hogy ha Románia akar csatlakozni az európai, tehát hogy az euróövezethez, amiről szó volt az államelnök legutóbbi németországi és franciaországi látogatásán, illetve hát a Brüsszelbe találkozott a francia elnökkel, ha jól tudom. A lényeg a következő. A gazdaság nem lehet annyira sérülékeny. Azért kell az euró előszabályában toporogni két évig, hogy biztosak legyenek úgy az euróövezet eddigi tagjai, mint még Románia is, hogy ezt a váltást, amit bizony megérez minden ország, Szlovákia is megérezte például, de ha jól felkészül, akkor hamar át tud állni euróra, és nem lesz olyan nagy a teher a lakosságon.
A téma befejezéseként, itt az első rész beszélgetésének a lezárásaként azért azt is megjegyezném, hogy élelmiszerárak úgy megugrottak, elment a lej értéke az euróhoz képest, egy dolog nem változott, sőt jó irányba tart, ezúttal az üzemanyag árak nem ugrottak meg. Minek tulajdonítható ez, tisztelt Lakatos Péter? Egyébként korábban mindig ez volt az első, amelyik érzékelte a politikai vagyéseket. Ezúttal nemhogy nem nőtt, hanem valósággal csökkent az üzemanyagár ebben az időszakban.
Természetes, mert a nyersolaj világpiaci ára is csökkent egyrészt. Másrészt olyan konjunktúra alakul ki Európában, amikor nem az üzemanyag árak nőnek, hanem az elektromos ár sajnos. Ez jelen pillanatban a térségben, Romániában, Magyarországon mindenütt érezhető. Ugyanakkor az üzemanyag árak a finomítókból kiindulva nem, tehát olcsóbban lehet gyakorlatilag, főleg ebben a térségben üzemanyaghoz nyújtni, illetve hát nem nőtt az ára úgy, ahogy máskor megesett.
Azt is olvastam, hogy egyik ok az, hogy az amerikai kőolaj elárasztotta Európát. Imárom nem csak a közel-kelet, illetve távol-keleti olaj, vagy az Oroszországból importált üzemanyag, nyers üzemanyag a mérvadó, hanem ezáltal az amerikai olaj az teljesen lenyomta az árakat európai szinten.
Hát erre utaltam, hogy az alapár csökkent, és akkor ehhez alkalmazkodnak a finomítók, és aztán a kereskedelmi láncolatok is, mert megvan közöttük is a versengés, tehát az OMV is verseng a MOL-lal és más üzemanyag láncokkal.
Ramel Butilka, műszaki munkatársam jelzi, hogy hallgató van a vonalban. Haló, üdvözlőjük, adásban van.
Jó napot kívánok, tisztelettel!
Hát üdvözlöm, tisztelt Mayer úr! Hát hol volt ilyen sokáig? El volt tűnve?
Hát nem voltam eltűnve, de én szeretem az ilyeneket. Mikor csak vásárhelyről van szó, akkor én meg voltam szólítva, hogy vásárhelyi rádió, nem romániai rádió, bár ezért megharagudtam, és tényleg igaz, ez van. Na de most ez tényleg egész országot érint. Na én most Péter Ferenc úrnak csak annyit mondanék, ami tényleg itt történt. A múlt héten, bocsánat, 10 nappal ezelőtt, a borvíz 1 lej volt. Szombaton 1 lej 20-baniba vettem. Ez csak egy, a borvíz. A darált hús volt 16 lej 50 bani, egyből lett 19 lej. Nem foglalkozom a kőolajjal se így. Foglalkozok azokkal az öreg nénikkel, bácsikkal, akik tényleg meg kell számoljanak minden banicskát, minden 50 banit, hogy valahogy húzzák egyik nyugdíjtól a másikig. Ez nem az egész romániai állampolgárokra érvényes, de legtöbbnek igen. Na hát, ha ez így fog menni, én azt mondtam, és azt a számában van jelentve, a július 1-től drágul a villany, mi lesz? Azt mondták, azt ígérték, már Livio Dragnea is, menjen haza a Teleormánlandba, és azt ígérte Szorin Grindjánó is, volt miniszter úr, miniszterelnök úr, hogy július 1-től a nyugdíjakat emelik. Tehát a pontot. És azoknak, akik tényleg egyes grupában, ahogy én vagyok, bányász is így tovább, azoknak újra számolják. Most már annyit hallunk, annyit verik, ahogy mondják, hogy verik a vizet a sajtóba, hogy baj legyen belőle, hogy még a buta is megérti azt, hogy ebből nem lesz semmi.
Na, hát ne menjen annyira a dolgok elejébe, és azért továbbra is kérem, hogy ne lépjük túl nagyon az időt. Ne
na, akkor nagyon szépen köszönöm. Kis Csaba úr, nagyon örvendek, hogy hallottam, nagyon örvendem, hogy befogadott.
Viszont hallásra.
És mikor ilyen műsor van, biztos be fogok szólni.
Várjunk tisztelettel.
Erről lesz szó, akkor nem.
Még annyit tennék hozzá, hogy nem Péter Ferenc úrra meghívottunk, hanem Lakatos Péter közgazdász, az állami számvevőszék tanácsosa. Kicsit előre ment Mayer úr a dolgoknak az elemzésével, mert hogy ez következett volna a második részben, de öné a szó, óhajt-e reagálni mindarra, ami elhangzott?
Természetesen Péter Ferenc barátom nem fog megharagudni, ha helyette válaszolok. Nem, Marosvásárhelyi sajátosság az árak növekedése. Ennek vannak gazdasági okai és pszichológiai úgymond okai. Tehát a pszichológiai ok az az, pont amit a kedves rádió hallgató mondott, hogy bejelentették a nyugdíjpont értékének növelését július 1-től, fizetések egyes kategóriák esetében már július 1-től, mások esetében január 1-től, és ezeket a dolgokat a gyártók, a kereskedők érvényesítik a termékeik árában. Tehát nem egy váratlan dolog az, hogy az árak megnőttek. Persze senki se örül neki, mind a feleségem sem, amikor hazajött a szombaton a piacról, és mondta, hogy hát képzeld el, ennyibe került a hús, holott múlt héten még csak ennyi volt. Hát Istenem, sajnos ez van, de ezzel kell élni. A nyugdíjpont értékének a növelése meg be kell következzen, mert elfogadott törvény van rá, tehát ezt függetlenül most a kormányválságtól. Reméljük, hogy az új kormány a többi esetben sem fog ezektől a beígért módosításoktól, tehát fizetés béremelésektől eltérni, bár meg kell várjuk, amíg az államelnök kihirdeti ezt az egységes bértörvényt, mert ha visszaküldi a parlamentnek átgondolásra, akkor még lehetnek meglepetések.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 39 perckor a Napra Kész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Lakatos Péter közgazdász, az állami számvevőszék tanácsosa. És hát eddig a kormányválságnak a hátterét, a gazdasági kisugárzását próbáltuk áttekinteni, de hát akkor a folytatásban, tisztelt Lakatos Péter, próbáljunk előre tekinteni. Ugyebár július hónap kezdődik néhány nap múlva, jóval rosszal, mindennel együttvéve. A nyugdíjpont úgy tűnik, hogy emelkedni fog, ez rendben van. Az egyik szakadás amúgy a Grindjánó kormányban akkor állt be, én úgy éreztem, amikor a munkaügyi miniszter előzetes nagy hangzatos bejelentései után hangsúlyozta, hogy a béremelések nagy része majd csak 2018. január 1-től lépnek életbe, mert hogy végül is anyagi gondok, költségvetési gondok merültek fel. De hát itt van az energia árnak a növekedése, amely az 1-2%-hoz képest mintegy 8%-kal fog emelkedni. Ez azért lehet, hogy most nem nyáron, de azok számára elsősorban, akik például télen elektromos berendezéssel fűtenek, jelentős érvágást fognak eredményezni. Miért lett ilyen sürgős és ilyen mértékű az energia, az villamos energia drágítása, és úgy értettem, hogy itt elsősorban a háztartásokat fogja sújtani ez a drágítás.
Hát az energetikai szektor vezetői magyarázata szerint a következő történt. Aszályosabb lett a tavasz, mint általában szokott lenni, és így a vízerőművek, hisz ezek adják Romániában a legolcsóbb áramot, teljesítménye nem érte el a tervezett hatásfokot. Ennek megfelelően, amikor kialakul a piaci ár, ahol figyelembe veszik a hőenergiával termelt villamos áramárát, a szélenergiával, illetve a vízjárőművek esetében, ami eddig mindig a legolcsóbb volt energiaforrás, az most kevesebb, kisebb százalékban került be a kosárba, innen a piaci ár növekedése egyrészt. Másrészt megnövekedett az áramfogyasztás, és akkor ennek egy részét külföldről kellett a nap bizonyos szakaszaiban beszedni. Tehát ezek a dolgok járulnak hozzá. Természetesen azt most is vizsgálják, és nem csak a fogyasztóvédelem, hanem a versenyhivatal is vizsgálja, nehogy más okai is legyenek az áram árának a növekedésének. Ezeket megfelelő szakemberek igazolják, és reméljük, hogy nem lesz olyan nagy mértékű, mint ahogy most kinéz. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy bizonyos szektorokban az árliberalizáció továbbra is kifejti a hatását, tehát hogyha nem lehet központilag meghatározni az árakat, hanem bizonyos egy előre jóváhagyott mechanizmus és számítások alapján történik a meghatározás, akkor azt be kell tartani.
Olvasom, hogy az energiatőzsdén szokatlanul magas a villamos energia ára. Most ez lehet, hogy összefüggésben van azzal, hogy ugyebár megkezdődött a kampány, az ellenkampány az atomerőművek irányába. Volt rá példa, hogy a fejlett skandináv országokban ezt le is állították, tehát ezentúl atomenergia nem termel villamos energiát. Itt nálunk azért még nem ilyen tiszta a helyzet, de esetleg lehet, hogy ez vezetett oda, hogy az energia tőzsdén így felment a villamos energia ára. És indoklásként pedig a kemény telet is szóba hozták a hatóságok, illetve azt is, hogy leállították a harmadik negyedévre a licitet annak érdekében, hogy nehogy tovább kelljen emelni a háztartási fogyasztók irányába az energia árat. Elég komplikáltnak tűnik ez az ágazat.
Hát komplikált maga a helyzet is, és ha csak azt nézzük, hogy milyen kánikula van, és hány légkondicionáló beindul, mert valahogy el kell viselni irodákban, otthonokban a meleget, már ahol van légkondicionáló berendezés, akkor ezeknek a fogyasztása is hozzájárul ahhoz, hogy importra, energiaimportra szoruljon az ország. Kevésbé valószínű, hogy a norvégiai helyzet befolyásolja nálunk az áram árának alakulását, de az is igaz, hogy van vita arról, milyen irányba induljon el egy ország. A szélenergia hasznosítása az egy komoly beruházásokat igénylő állami segítség nélkül megvalósíthatatlan dolog. Az igaz, hogy miután megvalósult, akkor nagyon sok ideig a karbantartás nem kerül olyan sokba, tehát egy bizonyos idő után már pozitívan, tehát áram árcsökkentés csökkentő hatása van, de annak nagyon hosszú idő kell elteljen ahhoz. Az atomenergia jelen pillanatban a problémákkal küzdik olyan szempontból, hogy az atomerőművek építésénél gond, hogy na most akkor az orosz, például Romániában az orosz technológiát folytassák tovább a Csernovodai 3-as, 4-esnél, vagy próbáljanak más megoldást. Ezek olyan stratégiai dolgok, amelyeket egy kormánynak illene eldönteni, parlament elé vinni, azért, hogy ne a kormányváltságok vagy a parlamenti választások függvénye legyen, mert ez 15-20 évre szóló beruházás.
Bizonyára, hogy sokkal nagyobb rálátása van önnek a költségvetés alakulására, mint egy egyszerű lakosnak itt az országban. Ezért kérdezem meg, szintén július kapcsán, hogy ilyenkor aktuálissá válik az első fél év utáni költségvetés kiegészítés. Na most jelen állás szerint ilyen politikai viharok közepette lehet-e egyáltalán költségvetés kiegészítő plusz, vagy mínusz, vagy negatív irányba beszélni?
Hát mindenképpen lesz költségvetés kiegészítés. A probléma ott van, hogy mindenki abban reménykedik, hogy ő fog többet kapni. Jelen pillanatban, ahogy én látom a dolgot, de ez személyes véleményem, kiigazítás lesz. Tehát azokban a szektorokban, ahol látszik, hogy a késés miatt már nem fogják tudni felhasználni az egész évre előirányzott forrást, elveszik, és más szektoroknak adják. Tehát a reményeim szerint nem fogják elkövetni azt a hibát, hogy november második felébe, decemberbe történik ez a típusú visszaosztás vagy újraosztás, amikor aztán már azok se tudják felhasználni, akik mondjuk szeptemberbe fel tudták volna szeptember-októberben használni. Nagyon sok függ attól, hogy hogy alakul az évi gabonatermés. Egyelőre jók a kilátások, kivéve a gyümölcs termesztés területét, mert ott a fagyok és az aszályot komoly károkat okozott, de a kalászosoknál még úgy néz ki, hogy lehet egy jó évet zárni, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy több pénz kerüljön az államkasszában.
Érdekes módon azt hallottam a napokban, hogy Románia ismét visszakapta régi hírnevét, olyan értelemben, hogy az Eurostat szerint a legnagyobb gabona exportáló államá avanzsálódott, mint egy 7,5 millió tonna évente. Ez egy hatalmas mennyiség, és talán, ha minden igaz, akkor jó közepesre becsülik a szakemberek az idei termést, csak hogy ne üssönnek be itt az időjárási viszonyok olyan tekintetben, hogy esetleg újabb árvizek, vagy mit tudom én, mik jöhetnek még közbe. Tehát ilyen tekintetben minden a legnagyobb rendben volt. Én azért nem értem még mindig, hogy minek kellett ekkora nagy belpolitikai zavart kelteni. Egyéb iránt úgy tűnik, hogy kizárólag csak a miniszterelnök személye volt célkeresztbe véve. Mihály Tudósé az új szociáldemokrata jelölt, állítólag a liberális demokraták is elfogadták ezt a jelölést, gazdasági miniszter volt, és a kabinett tagjai szépen visszafognak sétálni a bársonyszékeikbe, tehát maga a kormány összetétele nagymértékben nem változik. Mi a véleménye önnek Mihály Tudóséről? Mennyiben ismeri, és mennyiben tartja jó megnevezésnek a jelöltet?
Hát mivel 18 évet dolgoztunk együtt a gazdasági bizottságban a parlamentben, megfelelő szakembernek látom. Természetesen mindenkinek vannak, lehetnek olyan problémái, amelyek egyes esetekben mondjuk úgy kritikára adnak lehetőséget. Mint gazdasági miniszter tudtommal elkészítette azt a tervet, ami egy Romániában bevezetendő fejlesztési alapra vonatkozna, amit a, állítólag mondom, a miniszterelnök aztán nem küldött tovább a parlamentnek. Most ez ki fog derülni, mert ha így van, akkor és beiktatják, mármint hogyha meg lesz a parlamenti többsége, amire minden esélye megvan, ha az államfő is egyetért vele és beterjeszti. Tehát lehetősége van nagyon rövid időn belül beterjeszteni ezt a fejlesztési alapra vonatkozó törvénytervezetet, ami hosszú távon befolyásolhatja a beruházásokat Romániában. Európában kevés ilyen példa van, reméljük, hogy ez jól fog alakulni. Ami a megítélését illeti saját pártársai részéről, hát erre mindegyiknek megvan a valószínű maga véleménye, az valószínű, hogy nem fog minden miniszter visszakerülni abba a pozícióba, amit a Grindeanu kormányban betöltött. Valószínű minimum 8 új miniszter lesz. De ezt majd eldöntik a politikusok és a parlament a szavazáson.
Azt emelte ki, hogy jó szakember Mihály Tudósé. Na most itt fennáll annak a veszélye, hogy azért politikai szempontból alárendeltségi szerepet kell játszania. Mennyiben egyeztethető össze a szakmaiság a politikai megfeleléssel? És itt akkor megint visszatérek arra, hogy annak önnek politikai téren is nagy tapasztalata van.
Mindig az illető két személy habitusától függ. Tehát ha a pártelnök nem lehet miniszterelnök, ez lenne az ideális megoldás, legalábbis ez a legjobb megoldásnak eddig ez bizonyult Európának ebben a felében, akkor nagyon sok függ attól, hogy miként tud együttműködni, és mennyire marad meg a bizalom a pártelnök és a miniszterelnök között. Milyen a kapcsolatuk? Ebben a tekintetben én úgy ismerem Mihály Tudósét, mint aki jól együtt tud működni. Reméljük, hogy így is lesz, amennyiben az államelnök őt fogja nevesíteni, és a parlament ezt megszavazza. Azért mondtam, hogy szakmailag felkészült, mert nem csak jogászi, hanem gazdasági felkészültséggel, tehát a gazdasági tanulmányokat is végzett, külföldön is tanult, tehát vannak, van rálátása a gazdaságra, ezért is remélek tőle többet, mint elődjétől.
Engedjen meg egy utolsó önhöz intézett személyesebb kérdést. Az elmúlt napok, főleg az elmúlt hét felfokozott nacionalista hangulatát érezték-e önök szakmailag? Egyáltalán Lakatos Péternek szembesülnie kellett-e az állami számvevőszéken, vagy munkaköre keretében hasonló megnyilvánulással?
Na, hál' Istennek a számvevőszék az ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy védettebb, annál is inkább, mert az elmúlt évet vizsgálja. Tehát a most folyó vitákba és ebben a hangulatban nem érződött, nem érződött. Az viszont érződött, amikor a számvevőszék törvényét módosította a parlament, hogy a vidéken, tehát a megyéknél voltak felháborodott hangok, addig, ameddig ez a dolog nem tisztázódott, hogy miképpen változik a számvevőszék törvénye, és ez hogy érinti például a bérezési rendszer a számvevőszéki alkalmazottakat. Tehát akkor érződött, de nem az a típusú nemzetiségi kérdés, hanem az, konkrétan a számvevőszéki alkalmazottak fizetésével kapcsolatos problémák jelentkeztek. Reméljük, hogy ezen túl vagyunk, de megvárjuk, ameddig kihirdetik a, és megjelenik a hivatalos közlönyben az új bérezési törvény.
Hát én is azt kívánom, hogy csendesedjenek el a viharok, és ne legyen ebből továbbiakban megint fő téma. Tisztelt Lakatos Péter, nagyon szépen köszönöm önnek a tájékoztatást, további jó munkát, és legközelebb, mikor beszélünk, akkor inkább pozitív dolgokról beszéljünk, ezt is hozzáteszem. Köszönöm önnek az interjút.
Én is köszönöm, bár úgy legyen, viszont hallásra.